Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök majd különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról és fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Magyarországon csökkentek a legnagyobb mértékben a reálbérek tavaly a kelet-közép-európai régióban. Ez derült ki a Mazár Nemzetközi Könyvvizsgáló és Tanácsadó Vállalat adó brossúrájából. Az idén 12. alkalommal megjelenő kiadvány 22 európai és 3 ázsiai ország adórendszerét hasonlítja össze a régióban befektetni kívánó piaci szereplőknek. A brossúrában a tavalyi év inflációs és béralakulása mellett az idén hatályba lépő globális minimumadó, valamint a Magyarország és az Egyesült Államok között megszűnő adóegyezmény kap nagy figyelmet. Ezt emelte ki a Mazár partnere. Hánagy Dánielt Maurer Kristóf kérdezte a részletekről.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy pontosan milyen területeket foglalnak össze ebben a kiadványban.
A Mazár adó brossúrája vagy adókalauza, amit valóban most már 12. alkalommal adunk ki, gyakorlatilag egy összehasonlítás tesz lehetővé a közép-kelet-európai régió országait illetően. Ez alapján a befektetni vágyó piaci szereplőt meg tudják nézni, hogy mondjuk társasági adózás szempontból, transferás szempontból, áfa szempontból, vagy akár a éreket terhelő adók szempontjából, mivel kell számolniuk, hogyha a régió egyes országaiban befektetnek.
Alapvetően mit mondaná az idei évben? Milyen fő, úgymond sláger témák vannak, mondjuk az előző évekhez képest? Van-e valami újdonság, valami olyasmi, amiről eddig nem volt szó, most pedig érdemes beszélni róla?
Sok mindenről lehet beszélni. Az egyik fontos tényező, ami ugye sokakat érdekel, az mindig a béreket terhelő adóknak az alakulása. És itt egyrészt azt látjuk, hogy nem feltétlen van nagyon változás, nagyon ország már lecsökkentette a járulékokat, amennyire csak lehetett. Magyarország itt nagyjából a középmezőnyben található, és ez nem is változott. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az adott munkabérből mekkora összeg vándorol a költségvetésbe adók járulékok címén, a teljes bértöltséghez viszonyítva százalékosan, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 40%. Ez átlagos. Ami viszont nagyon eltér a régió országaiba, és az újdonság ugye az infláció hatása, ami a tavalyi évben eltérő mértékben, de mindenhol jelen volt. Azt mondhatjuk, hogy régióban átlagosan olyan 9%-os infláció volt, miközben az átlag bérek meg olyan 10%-kal emelkedtek. De ez csak átlagosan igaz, hogyha ránézünk a konkrét országokra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen nagy eltérések vannak. Tehát például Lengyelországban, ahol kb. 11% volt az éves infláció, viszont az átlagos bérek azok közben 25%-kal tudtak emelkedni. Ott azt mondhatjuk, hogy a munkavállalók jól jártak, mert emelkedett az életszínvonal, az összességében a reál bérek meg tudták haladni az infláció mérték. És ugye vannak olyan országok, és sajnos Magyarország hát listavezető ebből a szempontból, ahol pedig éppen ellentétes a helyzet. Ugye nálunk volt egy 17,5%-os infláció a tavalyi évben, és ezzel szemben a bérek hiába emelkedtek nominálisan 11%-kal, ugye összességében ez nem tudta ellensúlyozni az infláció hatását, tehát nálunk csökkentek a reálbérek. Ez volt egyébként Csehországban a helyzet. Ausztriában is hasonló volt a helyzet, de nagyon sok országban viszont azt látjuk, hogy tudott nőni az életszínvonal.
Egyébként ez a Magyarországra jellemző 6,5%-os reálbércsökkenés, ez ebben az összevetésben mennyire szerepel a rangsor legalján? Szóval ennél voltak gyengébb adatok, vagy ez van a legalsó pozícióban?
Sajnos ennél gyengébb adatokhoz már Közép-Ázsiába kell mennünk. Tehát Kazahsztánban és Üzbegisztánban még rosszabbul jártak a munkavállalók, de a versenytársaink közül, tehát itt a közép-kelet-európai régióban valóban a magyar érték a legrosszabb.
Érdemes szerintem még egy másik fontos témáról beszélni, hogyha már pont Magyarországot említettük. 2024. januárjában az Egyesült Államok és a Magyarország közötti adóegyezményt megszüntették, amely ugye nehezíti és drágítja ezt a gazdasági együttműködést, amely eddig a két ország között jelen volt. Ez mennyiben lesz kihatással mondjuk az idei évre, és ez mennyiben jelenik meg az önök idei összefoglalójában?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sajátos helyzet, és mindenképpen megjelenik, és beszélni is kell róla, hiszen az gyakorlatilag példátlan, hogy egy olyan kiterjedt nemzetközi adóegyezményrendszerrel rendelkező ország, mint Magyarország, ugye több mint 80 adóegyezményünk van, és hogy pont azzal az országgal, aki az egyik legfőbb befektetőnk, az Egyesült Államok, ne legyen kettős adós egyezmény, hát ez nem csak sajnálatos, hanem szinte példátlan is. Úgyhogy ez biztos, hogy rányomja a bélyegét a gazdasági együttműködésre. Én azt mondom, hogy azokat a cégeket érinti leginkább, akiknek valamilyen befektetéseik vannak az Egyesült Államokban, tehát onnan kapnának például osztalékot, kamatot, stb. Vagy pedig oda nyújtanak szolgáltatást, tehát adott esetben mondjuk szoftverfejlesztő cégek, vagy más cégek, akik számláznak az Egyesült Államok irányába, ők azzal találkoztatnak, hogy adott esetben 30% forrásadót fognak levonni az őket megillető összegből. Visszafelé jobb a helyzet, mert Magyarország nem alkalmaz ilyen forrásadókat, függetlenül attól, hogy van-e egyezmény a két ország között, vagy nincs. Mondom még egyszer, ez a Magyarországból az Egyesült Államokba irányuló befektetéseket és az onnan származó jövedelmeket fogja sújtani.
Egy másik fontos téma, ami 2024 januárjához köthető egyébként pont Magyarországon, ez a globális minimumadó, ami szintén ugye gondolom egy kiemelt téma az idei évben. Ez milyen figyelmet kap ebben az áttekintésben? Mit kell itt kihangsúlyozni, főleg, hogyha mondjuk Magyarország szempontjából nézzük?
Igen, a globális minimumadó az egy teljesen új elem ebben az elemzésben, hiszen a 2024 január 1-től kötelező egyébként az Európai Unió tagállamainak bevezetni, de nem csak az Európai Unió, hanem más államok állnak a sorba, és hasonló szabályozást vezetnek be, úgyhogy ez teljesen új elem, és az adó kalauzumban egy külön oldalt szenteltünk neki, hogy összehasonlítsuk azt, hogy milyen sajátosságok vannak, hiszen a keretrendszer adott, azt mindenkinek követnie kell, de azért vannak eltérések. Ugye Magyarországon is vannak sajátosságok, az egyik, ami örvendetes ír, hogy amikor ezt a globális minimumadót, ugye ami 15%-ot jelent, 15%-ot kell elérniük az érintett vállalkozásoknak, amikor ezt számolják, hogy mennyi az effektív adókulcsuk, akkor nem csak a társasági adót, meg az úgynevezett Robin Hood adót eltük figyelembe, hanem a helyi iparűzési adót, meg az innovációs járulékot. És ez nagy eredmény, meg nagy könnyebbség, mert így azért van esélye arra, hogy a 9%-os rendkívül példátlanul alacsony társasági adó ellenére is sok cégnél lehet, hogy a globális minimumadó miatt nem kell extra fizetési kötelezettséggel számolni, mert az iparűzési adóval együtt akár meg is lehet a 15%.
A Mazár nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat partnerét, Hánagy Dánielt, Maurer Kristóf kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jelentősen megkönnyítik egyebek mellett a zord ipari körülmények közötti munkavégzést azok az ipari drónok, amelyeket egy adott feladatra optimalizálnak. Az agráriumon kívül a sürgősségi csomagszállítás, sőt a nehezen hozzáférhető tűzoltás is a jövő feladatai közé tartozhat. Molnár Zsolt, a Rotors and Camps ZRT vezérigazgatója úgy látja, hogy a drónokra vonatkozó szabályozási környezetnek kell majd lépést tartania a technikai fejlődéssel. Péli Nagy Kata interjúja.
Melyek azok az előnyök és főbb területek, amelyeknél az ipari drónok jól használhatóak?
Alapvetően a megrendelő igényeire tudunk kialakítani olyan drónrendszereket, amik az adott feladatra optimalizáltak. Ez az alapvető célkitűzés volt tulajdonképpen a kezdetektől fogva, így jelent meg tulajdonképpen mind az ipari, mind a védelmi alkalmazás is. A mi esetünkben azok a speciális drónrendszerek, amiket kínálunk, azok kizárólag arra a feladatra vannak optimalizálva. Alapvetően drónoknak a felhasználása különböző munkavégzésekre azért is merültek fel, mert ugye vagy a hagyományos légijárművekkel költségesebb, bonyolultabb ugye ezeket a típusú feladatokat elvégezni, vagy tulajdonképpen nem is voltak rá alkalmasak, hiszen azért egy hagyományos légijárművel akadály közelbe, föld közelbe azért biztonságosan kevésbé lehet munkát végezni. Ezek a drónok tulajdonképpen megadják ezt a lehetőséget, illetve megadják azt a légi perspektívát, amit azért egyébként a földről sokszor ugye nem tudunk ellátni, és hogy egészen más betekintést tud biztosítani. Ilyen értelme a különböző kamerás felmérésekhez is megfelelő adatokat tud biztosítani egy más perspektívából. Ha a munkavégzésről beszélünk, akkor vannak most már természetesen olyan speciális eszközök, akár a mezőgazdaságban a permetező rendszerek, vagy különböző ilyen speciális teherhordó drónok, amelyek ténylegesen munkát végeznek, de azért jellemzően a legtöbb felhasználásra még mindig arról beszélünk, hogy inkább különböző adatgyűjtéssel, különböző szenzorok hordozásával tulajdonképpen támogatják különböző munkavégzéseket, adatokat gyűjtenek hozzá, és ennek a megfelelő körülményeit tudják biztosítani.
Itt például az ipari rádiófrekvenciás méréseket látom példaként, tehát ez azt jelenti, hogy olyan magasságokba tudja megközelíteni az adott objektumot, amit mér, ahova mondjuk ember nem igazán tud eljutni.
Valóban itt a nagyobb hordozóképességű drónok megjelenésével az a lehetőség is rendelkezésünkre áll, hogy különböző rádiófrekvenciás mérőműszereket elhelyezzünk a drónokon. Nagy energiájú elektromágneses környezetben kell dolgozni, tehát azért annyira nem kézenfekvő, hogy bármilyen drónnal ezt a munkát el lehet adott esetben végezni megfelelő módon. Itt az a lényeg, hogy ebben a környezetben ezek az ipari drónok képesek a mérőműszereket olyan módon hordozni, hogy előre programozott pályát tulajdonképpen lejárnak, meghatározzák a szakemberek, hogy mik azok a pozíciók, ahol a mérőműszernek meg kell jelennie a levegőben, és a drón tulajdonképpen ezekben a pozíciókban biztosítja a mérőműszernek a működését, új lehetőség kínálkozik. Ez korábban vagy földről hajtották végre ezeket a méréseket, amik nem feltétlenül ugyanazokat az eredményeket hozták, illetve korábban végeztek ilyen méréseket helikopterekkel, hát értelemszerűen annak a költsége pedig azért összemérhető.
Nagyon izgalmasnak tűnik ez a szálbehúzás drónnal. Különböző távvezetékek, nagy feszültségű távvezetékek vagy internetkábeleket mozgat maga a drón a levegőben az egyik rögzítési ponttól a másik rögzítési pontig, úgyhogy ugyanezt a földről sokkal nehezebben lehetne megvalósítani. Értelemszerűen azt is feltételezi, hogy a teherbírása ezeknek a drónoknak igen nagy kell, hogy legyen.
Egy elektromos vezetéknek az építése során azok a sodronyok, amiket ugye mi látunk az oszlopokon, azok ugye borzasztó nehezek, nagyon nagy tömege van. Nem ezeket a kábeleket húzzuk direktben természetesen magával a drónnal, hanem úgynevezett előkötelet használunk. Ez egy nagyon speciális, nagy teherbírású, egyébként rendkívül vékony behúzó kötél, és tulajdonképpen a drónnal ennek a behúzó kötélnek a megfelelő pozícióba juttatását, hát magán az oszlopon erre kialakított, vagy egy kerék, fogadókerék az, amibe belejuttatjuk a magát ezt az előkötelet, vagy pedig emberi elővel ezt megfogják, és rögzítik utána az oszlopon, és ezt követően tulajdonképpen ezzel az előkötéllel húznak be egy következő, még mindig előkötelet, és azt fogja tulajdonképpen a tényleges sodront utána felhúzni. Maga a drón technológiai tulajdonképpen azt az előny biztosítja, hogy olyan területek felett, ahol egyébként a hagyományos szálbehúzási technológiával nagyon-nagyon nehéz munkát végezni, vagy nagyon költséges, de speciális darukat, különböző egyéb ilyen műszaki gépeket, támogató eszközöket kell alkalmazni, azokat lehet jó részt kiváltani magával a drónos szálbehúzással, tehát például egy folyókeresztezésben, akár közúthálózat fölött, vagy akár más olyan fizikai akadályok esetén, ami a munkavégzés nehezíti, akadályozza, ebben az esetben tud tulajdonképpen a drón egy áthidaló megoldást biztosítani, és ezt az előkötelet áthúzni, és ezt követően már a szakemberek utána tulajdonképpen be tudják hozni a tényleges sodront is majd a megfelelő pozícióba, sokkal könnyebben. Olyan esetekben is lehet egyébként erről beszélni, hogyha mondjuk a földön maga az oszlop környezetben például természetvédelmi terület van, ahol a növénykultúrának a kerülni kell ennek bármilyen rongálását, sértését, és akkor ebben az esetben is tulajdonképpen a drón úgy tud a levegőből megközelíteni a másik oszlopot, hogy ténylegesen a földi területen nem kell beavatkozni munkagépekkel a növénykultúrába.
Milyen védelmi alkalmazásai vannak a drónoknak? Itt honvédelmi, hadipari dolgokról van szó? Vagy objektumvédelemről?
Ma már valóban különböző területfelügyelet, objektumvédelem során is olyan területeken, ahol a hagyományos biztonságtechnikai rendszerek kiépítése valamilyen oknál fogva nehézkes, vagy adott esetben nem lehetséges. Abban az esetben beszélünk arról, hogy érdemes a drónokat bevonni a biztonságtechnikának a kiegészítéseképpen. Ha pedig átmegyünk ugye a védelmi alkalmazás területre, hát az elmúlt években sajnos az aktív konfliktusok megmutatják azt, hogy védelmi, illetve támadó jelleggel is, hogy ezek a drónok egyre nagyobb szerepet kapnak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hadi doktrinák is az elmúlt években jelentősen átalakultak, megváltozott a szemlélet, és mind a támadó eszközök tekintetében, mind a védelmi technológiák tekintetében új lehetőségek, illetve új kihívások jelentkeztek. Ezek a kisméretű eszközök nagy mértékben formálják hadászati elveket, a másik oldalon pedig az új kockázatot is jelent. Úgyhogy alkalmazás oldalon is számolunk velük, illetve a védekezés szempontjából is figyelmek ellenőrizni, milyen technológiai megoldásokat tudunk alkalmazni ellen.
Ön azért látja az igényeket is, a fogyasztói vagy megrendelői igényeket. Milyen új területek nyílhatnak a drónok alkalmazása előtt a közeljövőben?
Hát ugye az agráriumot már egyértelműen használja, ipari oldalon is egyre inkább terjed az alkalmazása a különböző területeken. A csomagszállításról nagyon sokat beszélnek, városi környezetben biztonsági és illetve szabályozási oldal miatt ez nehézkesebb, de ott is lesznek a közeljövőben is már akár olyan sürgősségi szállítások, amik magas prioritással rendelkeznek adott esetben, és emiatt a drónok alkalmazása sokkal hamarabb kaphat lehetőséget arra, hogy ezeken a területeken ezt bevezessék, illetve hát jellemzően településeken kívül beszélünk most már arra, hogy azokon a ritkán lakott területeken, ahol adott esetben nagyon körülményes a csomagszállítás, minden egyes lokációba eljutatni külön-külön, ott a drónokat tulajdonképpen valamilyen módon most már a csomagszállításba is bevonják. Tehát nagyon sok lehetőség van, vannak konkrét munkavégzések, tűzoltó drónokat is most már sok helyen bevetnek, ami azt jelenti, hogy magas épületeknek az oltásánál valamilyen módon ezek a nagy drónrendszerek támogatják a megfelelő víznyomás eljutatását adott pozícióba. Ennek, ami azért mindenképpen gátabb, az a szabályozásnak a fejlődése, hiszen a másik oldalról értelemszerűen az erre jelölt hatóságoknak folyamatosan biztosítani kell azt, hogy megfelelő biztonságot is tudjunk garantálni ezeknek a rendszereknek az alkalmazásával, és a szabályozási környezet változása tulajdonképpen lassabb és körülményesebb, mint maga a műszaki technológiai megoldásoknak a megjelenése.
Molnár Zsoltot, a Rotors & Kemps ZRT vezérigazgatóját Péli Nagykata kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterséges intelligencia megoldások az ipari automatizációban. A Siemens ZRT vezérigazgatója azt mondta, ma már a fejlett termék és szolgáltatás fejlesztésben is helyet kap a mesterséges intelligencia. A Siemensnél 1400 szakember foglalkozik a témakörrel, és már több ezer mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabadalmat nyújtottak be. Jeránek Tamás hozzátette, a mesterséges intelligencia vezérelt megoldásokat már most számos ipari folyamatban használják, azonban sok még az olyan kiaknázatlan terület, amelyben a következő években jelenhet meg a technológia. Maurer Kristóf interjúja.
Mi jellemzi az ipari mesterséges intelligenciát, hogyha ezt a kifejezést halljuk, pontosan mit kell elképzelni?
Sokszor érdemes az alapokat rendbe rakni, mi úgy szoktuk mondani, hogy ugye adatgyűjtés és abból következtetéseket vonunk le, amit egyébként az ember már régóta csinál, egy ideig fejbe, aztán kockáspapíron, aztán Excelbe, és most ugye igyekszünk a mesterséges intelligenciát segítségül hívni, azaz a következtetéseket már nem mi magunk vonjuk le, hanem egy külső segítséggel dolgozunk együtt, és legfőképpen itt az adatelemzés és a következtetéseken van szerintem a hangsúly. Aztán ugye ezt egy picit meg tudjuk bonyolítani a generatív mesterséges intelligenciával, amikor már mesterséges intelligencia önmagába is gyárt adatokat, és abból további következtetéseket von le. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség az ipar, de nyilván más szempontok alapján is, és ugye érdemes elmondani, hogy az ipari mesterséges intelligencia felhasználás az egy nagyon bonyolult. Szoktuk mondani, hogy a kereskedelmi mesterséges intelligenciába lehet tévedni, esetleg jót mosolygunk, amikor ír egy verset, vagy megír helyettünk egy dolgozatot, vagy valamiféle következtetést volna, ami esetleg történelmileg vagy politikailag nem a legoptimálisabb, mondjuk így. Ahhoz képest ugye az ipari folyamatoknál nagyon pontosan, nagyon szabványkövetően, minőséget megfelelően figyelembe tartva kell folyamatokat menedzselni. Ettől kezdve válik ez nagyon izgalmassá és nagyon bonyolultá a mi szempontunkból.
Milyen háttérre és milyen tradíciókra épül a Siemensnél a mesterséges intelligencia fejlesztés?
Azt hiszem, ezt most már nagyon sok cég elmondja, vagy elmondhatja magáról, hogy régóta foglalkozik mesterséges intelligenciával. Mi visszakerestük, hogy már nálunk 50 évvel ezelőtt, pont most van az 50 éves évfordulója, amikor németországi nyelvkutatóintézettel együttműködve próbáltunk adatokat földolgozni, segítve a nyelvtanulást. Ez még, nem mondom, hogy már egy tolmács vagy egy fordító alkalmazás lett volna, de lehet, hogy a ChatGPT-nek az elődjeként tekinthetünk erre a technológiára. Igaz, hogy a hardware igény az még bődületes volt, már úgy fizikai méretébe, amivel ma ugye egy mobiltelefon simán felveszi a versenyt, az annó akár egy komplett teremnek a berendezéséről szól. Tehát ugye elég régi múltra tekintünk vissza, aztán ugye próbáltunk különböző, még nem ipari alkalmazásokban együttműködni különböző felhasználókkal, de ma már eljutott a Siemens oda, hogy csak kifejezetten mesterséges intelligencia kapcsán 1400 kollégánk foglalkozik ezzel a témával. Több ezer szabadalmat nyújtottunk be, ami csak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Büszkék vagyunk, hogy a világon a 13. helyen állunk a ehhez kapcsolódó szabadalmak tekintetébe. Úgyhogy a Siemensnél ez egy nagyon komoly téma, és ma már mondhatjuk, hogy konkrét termék és szolgáltatásos fejlesztések nem képzelhetők el mesterséges intelligencia nélkül, mind a fejlesztés, mind a termék vagy a szolgáltatásba való integrálása kapcsán.
Milyen érdekesebb gyakorlati példákat tudna erre az említett mesterséges intelligencia megoldás kifejezésre hozni?
Szerencsére már nagyon sok ilyen téma van. Igaz, hogy egy kezünkön vagy két kezünkön meg tudjuk őket számolni, de már egyre több van belőle. Nagyon szeretem felhozni példaként a saját németországi Ambergi elektronikai alkatrészgyártó üzemünket, ahol például a minőség ellenőrzésre korábban nagyon sok pénzért és nagyon sok energiáért röntgengépeket használtunk. Ezeket továbbra is megtartottuk, csak nem kell belőle annyi, meg olyan fejlettségű, mert a mesterséges intelligencia segít jobban áttekinteni a hibás, kockázatosabb, kimenetelő gyártástechnikát, tehát tudunk mind energiát, mind költséget spórolni, hogy egy algoritmus, egy mesterséges intelligencia sokkal jobb minőséget garantálva a végén, kevesebb vizsgálattal tudjuk ugyanazt nagyjából elérni. Van vízipari példám, ez egy svédországi referencia. Sajnos tudjuk, nem csak Svédországon, Magyarországon is nagyon nagy probléma a vízvesztesség, a hálózatba eltűnő víz. Ezt mind szenzorokkal, meg mind a mesterséges intelligenciával már Svédországban nagyon komolyan figyelik, nagyon kis mennyiség vízcsökkenés vagy víz elszivárgást pontosan ki tudnak mutatni, hogy hol, melyik kőszakaszon, melyik régióban kell kezelni. Ez nagyon-nagyon fontos, és a víz az nagyon fontos kincs számunkra. Tudok olyan példát is mondani, amikor az autógyártásban akár a hőmérséklet követésére használnak mesterséges intelligenciát, éppen a nap, hogy milyen szögbe és hogyan süti az autót, és ez hogyan változtatja meg nyilván az alkatrészeknek, meg az utasoknak a viselkedését. Ez már mesterséges intelligencia segítségével szimuláljuk, vagy akár a PLC-inknek, ugye a vezérlő egységeinknek, amiket a gyárakban telepítünk, a programozásába is már mesterséges intelligenciát tudunk igénybe venni. Az úgymond alapprogramozás, alapkódírásban nagyon nagy segítséget tudnak adni a mesterséges intelligencia megoldásai. Úgyhogy azért van bőven megoldás, és bőven van lehetőség a mesterséges intelligencia használatára a mai világban.
A Siemens ZRT vezérigazgatójával, Jerenek Tamással, Maurer Kristóf beszélgetett. A hírek után azonnal folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.